Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, jó ez estét. A Dobszerda. Én Váradi Júlia vagyok, és jó napot kívánok jó mindenkinek, napot kívánok. Aki olyankor hallgatja, vagy nézi a műsorunkat, amikor éppen nem este van, mert ugye ez egy esti műsor. Most csak Zsótér Sándornak magyarázom, mert még soha nem volt itt nálam. Azért nagyon érdekes ez a mostani helyzet, mert bevallom egész őszintén, hogy nagyon szorongva készültem erre a mostani beszélgetésünkre. Megmondom, hogy miért. Most nagyon beleástam magam a Zsótér Sándori világba és életbe. Annyira, hogy elmentem egy nyílt próbára is a Budaörsi Színházba mindent anyámról, aztán megnéztem az előadást is a bemutatón, és nagyon figyeltem, hogy ez az ember mit csinál és hogyan, mert ugyan eddig is tudtam, láttam darabjait, meg láttam őt is szerepelni is, meg rendezni is, de úgy éreztem, hogy egy olyan zárt gömbben van az én számomra, hogy nem biztos, hogy fel tudom törni a héját. És most erre fogok próbát tenni az elkövetkezőkben. Segítsen nekem, hogy ne izguljak ennyire.
Mindent megteszek.
Jó. Azon is gondolkoztam, hogy vajon ilyen hosszú évek óta csinálom én ezt a portréműsort a Klubrádióban, és hogy lehet, hogy még nem került arra sor, hogy én meghívjam. Ez az én hibám, vagy az én belőlem származó döntés, de valószínűleg azért, mert annyira rejtélyes ember, egy titokzatos figura. Ezt szokták mondani magára?
Nem, szerintem nem jobban, mint más.
Ezt sose érzi?
Nem.
Mit gondol saját magáról? Akkor miért van ez?
Most erre én hogy válaszoljak?
Nem tudom.
De hogy ezt... Tehát, hogy a kérdés, hogy én erről tapasztalom.
Igen, hogy vannak-e visszajelzések erről, amiről én beszélek, vagy senki nem mondja azt, hogy egy különös figurára
hát
az.
Úgy, szerintem mindenki az. Szóval nem lehet olyan egyszerűen feltörni a diót senkinél. Inkább talán van, akivel könnyebb, gördülékenyebb az együttműködés, és akkor hogy semmi ilyesmiről nincsen szó, van akinél meg nem, és akkor lehet, hogy ő... De én sem tudok kinyitni egy csomó széfet, tehát nincs titkos kódom. És hát ezt mindenki biztos félti a saját számkombinációját, így úgy amúgy. Én meg azt gondolom, vagy azt vélem, vagy azt szeretném hinni, hogy amikor csinálom, akkor nem... Tehát én nem féltek semmilyen számkódrendszert magamban, tehát akkor én azt próbáltam, hogy úgy viselkedjek, vagy azt mondjam, amit gondolok arról az adott munkáról, vagy anyagról, amivel foglalkozunk. És akkor hát ez, most már azért ez 34 év után, hát ez különböző viszonyokat teremtenek talán emberek.
A 34 évet mettől számolja?
Az első rendezéstől. Mm-hmm. Tehát én 22 éves koromban végeztem a főiskolán, aztán utána dramaturg voltam, itt-ott-amott, és akkor olyan, azt hiszem 30 éves voltam, amikor először rendeztem, és akkor így jön ki a 34.
Azt néztem, hogy mi volt az első rendezése.
Kaktuszvirága.
Ott akartam benyögni, hogy milyen darab. Jól tudom, hogy ez hogy jutott épp akkor a keze ügyébe.
Nem jutott a kezem ügyébe, Gál Erzsi javaslatára felkértek egy darabra, de ezt a szemem már elmondtam, és unalmas is, de ha unalmas, akkor
itt hát magának. Amit nekem mondasz, neki. Minden úgy ja, nekem. A hallgató akkor, meg, akkor ha nem érdekli, a kutya fogja meghallgatni.
Ez most mit írunk? 89-90 Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár megye, és akkor divatos volt, hogy színészek zenéjenek a színpadon, mert a Thália Színházba beütött a Mint halálig Beatles című előadás, és akkor Bognár Robit felkérték, aki fordító és író, hogy írjon a nyíregyházi együttesre is egy ilyen darabot. Mi fel is készültünk Ambrus Mária építésszel, akinek életében ez volt az első díszlete, nekem az első rendezésem, és valahogy azt hiszem gyanút fogtam, hogy nem biztos, hogy ők tudnak zenélni. És akkor próbáltam valami egy ilyet csinálni, és azt hiszem, hogy ők egyáltalában nem tudnak úgy zenélni. És akkor mondtam, hogy akkor én ezt nem csinálom. És akkor így vége is lett az első rendezésnek, még mielőtt elkezdődött volna. A díszleteket megcsinált, mármint, hogy a tervek megvoltak. És akkor, hát ez most egy ilyen bómónak hangzik, de a másik szakmában, vagy hát amit próbáltam közepesen űzni, mint dramaturgában, hát így gőgös fiatalember voltam, és a kaktuszvirága, hát ez minden színház repertoárján szerepelt, és akkor azt mondtam, hogy na, akkor olyat fogok csinálni, amit világéletemben írtottam mindenhonnan, és akkor azt csináltam meg. Nagyon nagy, nem minden jelző teljesen értelme, tehát olyan, mint amikor először valaki úszik, először kockáztat valamit, nagyon kedvesek voltak hozzám a színészek.
És rossz lett?
Nem, nagyon jó.
De akkor mire mondja azt, hogy azt csinálta, amit egész életében írtott volna?
Hát a darabot, hát hogy én utáltam ezeket a zenés hacacárékat, ezeket a vígjátékokat.
Értem, tehát nem azt, ahogy megrendezte, hanem magát.
Nem, a műfajtól volt egy gőgös távolságtartás, amit aztán utána persze sokat változott az évek során, és úgy éreztem, hogy ez egy jó pofa darab, de telerakták ezekkel a egyébként nagyon jó zenékkel, de szétírtja az egészet. És akkor sok-sok évvel később mégiscsak nagyon jó volt a Vojtágival dolgozni, aki ezt tényleg zseniálisan eljátszotta a József Attila Színházban. Nem, Dafke, az a lényeg az egésznek, hogy Dafke döntés volt. És utána tulajdonképpen hát ha most végig kell gondolni, akkor nagyon sok volt ilyen defenzívából való döntés az életemben, hogy csak azt ne, amire mindenki vágyik, vagy amire számít, vagy ami kötelező, vagy ami elvárt, vagy ami simulékony, vagy ami jól néz ki, és ez a defenzív létezés, ennek volt sok előnye, és volt sok hátránya.
Ezt gondolom, és tudom is, de hogy vajon megfejthető-e, biztos gondolkodott rajta, és már foglalkozott is vele, hogy ennek mi van a hátterében? Hogy biztos, mitől akar valaki nagyon mondtam. Más lenni, mint mindenki más?
Nem így értettem, azt hiszem úgy értettem inkább, hogy én nem, most ezt azt mondják majd, hogy szerénytelenség, nem szerint. Tehát, hogy én nem végeztem el a rendezőszakot a főiskolán, és a 90-es években azért az nem úgy volt, hogy tehát bárki dolgozhat kőszínházban, képzettség nélkül, vagy képzés nélkül, és, vagy egyetemi, vagy akkor főiskola volt, főiskolai végzettség nélkül, és ez biztos csinál az emberben valami szorongást is, de nagyon nagy szerencse volt. De csak ezt nem, régen is így gondoltam.
De mi volt szerencsé?
Hát, hogy mindezt a világ végén csináltam.
Ja, hogy Nyíregyházán.
Igen. Uh-huh. Igen, tehát, hogy ez nagyon megváltozott, minden megváltozott, természetesen mindig minden változik, és ez így van rendjén, de hogy egy teljesen, egy olyan környezetbe kezdhettem dolgozni, ahol nem vághatták le a fejemet, vagy ha levágták, akkor én visszaragasztottam. Tehát
ugyanazt
nem a fejet? Érdekelt, nem érdekelt, hogy mit, egyetemben nem érdekelt, hogy mit mondanak.
Utalt egy fél mondattal a gyerekkorára, hogy
nem
lehet,
tudom,
hogy ez
hogy
a gyerekkor.
Hát nem
mert milyen gyerekkora volt, arról szabad kérdeznem? Szülőkről például nagyon
kevesen
tudok. Jogászok voltak.
Igen.
Nekem az a tapasztalatom ezekben a beszélgetésekből most már sokadik alkalommal, igen, hogy iszonyatosan meghatározó dolgok történnek az ember gyerekkorában, és azok sokkal később derülnek ki, hogy valami akkor jelentéktelennek látszó vagy tűnő dolog mennyire végletesen meghatároz egy-egy döntést, vagy helyzetet.
Egyetértek, most már más sincsen, mint mindenki erről beszél, meg ennek nagy irodalmon, és így is van valószínűleg. Nem, én ezen egyáltalában nem gondolkodtam, hanem inkább úgy az volt a tapasztalatom, hogy az mind bekerül az előadásokba. Tehát, hogy én ezen így külön nem törtem a fejemet, hanem inkább azt láttam, hogy amiket választok, akikkel dolgozom, ahogy alakul az a anyag, vagy amit elrendelnek, hogy meg kell csinálni, és hogy csinálom meg, hát ez nyilván mind ebből jön, de én ezt nem analizáltam halára.
Jó, de azért az érdekel, hogy milyen gyerek volt, akkor is milyen, már kicsit más volt, mint a
többiek. Hát egy ilyen jó tanuló.
Jó tanuló?
Jó tanuló.
És a szülei meg voltak magával elégedve, nem volt balhé.
Nem derült ez ki.
Milyen volt a kapcsolat?
Nem tudom, nagyon már, hát...
Hol laktak, hol éltek?
Budán, egy szolgálati lakásban, egy nagyon pici szolgálati lakásban.
De nem akarok faggatózni, tényleg, ha nem akar erről beszélni, egyáltalán nem kell.
Én róluk sokat, nagyon sokat gondolkozom, én tulajdonképpen árva vagyok, tehát már réges-régen mind a kettőt elveszítettem, és Hát azt gondolom, hogy apámék, vagy édesanyámék generációjának, tehát ez a tanulni kell, hogy valami történjen. Tehát, hogy más lehetőség nagyon nincsen, és nyilván hát ez egy ilyen kötelező volt, és akkor ez egy darabig ment is, és akkor a középiskolában már úgy nem más, utolsó két éve az már más volt. Tehát akkor kamaszodik az ember, akkor elkezdi más érdekelni.
Hol volt középiskolában?
Második Rákóczi Ferenc a Keleti Károly utcában, és akkor én nekem gyerekkoromtól itt volt a színház, az nagyon kicsi koromtól volt, de nem, semmilyen ösztökélés nem volt.
De
erre.
Mitől jött a színház?
Nem tudok rá választ adni. Tehát ez volt a játékokból.
Valahol azt olvastam, akkor de remélem magáról olvastam.
Igen, ha másról, akkor majd szólok.
Hogy ott a házban, ahol lakott, igen. Hogy gyakran csináltak előadásokat
csináltunk,
a szomszédoknak.
Igen. Csináltunk,
és akkor
igen.
Azokat maga rendezte?
Nem, együtt csináltuk. Mm. Együtt csináltuk.
És miket emlékszik rá?
Meséket, azt hiszem, meséljáték.
Mi is csináltunk ilyet, én nem lettem rendező se, meg dramaturg se, de gyerekkorunkban mi is odálltunk a szomszédok elé, és eljátszottunk
hatalmas
darabokat.
Hatalmas grundok voltak, tehát ott beépítetlen területek tömege, és hát focizni lehetett ilyen, minden olyan csinálni, ahol ilyen romos épületek között elbújni, meg színházat csinálni, meg... Hát ilyesmiket lehetett csinálni, és akkor ezekkel...
De maga volt a felbújtó, vagy nem?
Nem tudom. Nem tudom, ezek valahogy összeadódnak, azt hiszem, hogy találkoznak gyerekek, és akkor hol ezt csinálják, hol azt csinálják.
És jó gyerekkorra emlékszik vissza? Tehát
nem, egyáltalán nem emlékszem vissza jó gyerekkorra, olyan gyerekkorra emlékszem vissza, ami szóval sok mindenki, nem bárkinek, de sok mindenkinek lehet.
Mert?
Hát minden családban van... sérülés, gondolom. Ez most jön a közhely része, amit mondok, hogy nem azzal foglalkoztunk, hogy ez egy saját sérelem, vagy milyen segítséget kell kérni, hogy az ember ezeket feldolgozza, hanem akkor az, szerintem én úgy emlékszem, hogy hát, hogy így kell csinálni, és majd megoldódik. Tehát, hogy kell tanulni, valami iskolába menni, és akkor majd dolgozni, és akkor majd valami lesz. Tehát, hogy nem szántam én erre időt, hogy ezekkel foglalkozzak, vagy megoldjam, vagy mit tudom, mint a boldog-boldogtalan segítséget kér ma. Most ez ironikusan húzás. Szóval, hogy nem más típusú élet volt. Tehát
tehát akkor nem volt az ember, aki ez elrohant, hogy segítsen.
Hát utazni nem lehetett, sokan nem, hát azért a társadalom többsége nem utazott. Itt élt, boldog volt, úgy élt, ahogy élt, vagy nem volt boldog, vagy nem tudom, mit csinált, és akkor utána elkezdett dolgozni, és azt hiszem, valami fiatalember mondta is nekem, hogy ez a baby boomer generáció, hogy így a munkába találta meg az identitását, és ez milyen rémes, és hogy az új generációk, azok egyáltalában nem így gondolkodnak. És akkor kicsit ez így megütött.
Ez érdekes felvetés.
És azt gondoltam, hogy ez nekem meg így adódott, és én ezt egyáltalában nem bánom.
Mm. Valami sérelmet említett, nem akarom kibogozni, ha nem akar arról beszélni.
Ezek családi dolgok, és szerintem, hát most már öreg vagyok, hát láttam, hogy mindenütt. Tehát, hogy bárhol, mindenütt. És hogyha keneteljes és csodálatos, és nem tudom, milyen fiatal emberek vagy fiatal lányok megjelennek a főiskolán, vagy színészek akarnak lenni, és úgy tűnik, hogy nincs semmi probléma, kiderül mindig, hogy van.
Mindenhol van valami.
Tehát, a
háttérben.
Ezért nem lehet se szerepelni, se műsort csinálni belőle.
Az, hogy színház, mondta, igen. Hogy már ott volt a gyerekkorában, igen. A színház, az azt is jelentette, hogy eltökélten a színházban képzelt el az életét?
Egyáltalában nem.
Ha mi akart lenni, vagy merre felé indult el?
Hát nekem nekem úgy az volt kijelölve, vagy jogász legyek, vagy orvos.
Ahogy a szülők.
Igen, jogász, vagy orvos, igen.
Ez nem tetszett?
Nem
is
tetszett,
merült
hanem,
fel, hogy ez legyen?
Nem gondolkodtam én ilyenen. Egész egyszerűen orvos az igen, az 16 éves, 17 éves koromban igen.
És aztán miért nem?
Hát mert a jegyeim nem voltak olyanok, hogy megkockáztassam az orvosit, és a jogász, hát semmiféle ambíció nem fűzött hozzá, és nekem eszembe se jutott a főiskola. Nem jutott eszembe.
Hogy került?
Hát azért, mert színész lehetsz ott, vagy rendező. A rendezőről azt se tudtam, hogy micsoda. Színésznek meg nem mertem volna jelentkezni.
Mert?
Nem éreztem a képességnek azt a... Szóval nem éreztem magam olyan képességesnek, meg nagyon is féltem volna.
De ha mondjuk valaki azt mondta volna, hogy képességes, és hogy nagyon alkalmas erre, akkor nem próbálkozott volna?
Biztos, hogy nem voltam úgy én egészben, tehát hogy 18 évesen ott, nem, nagyon-nagyon
nem. És akkor mi lett?
Hát dramaturg lettem, felvettek a főiskolára dramaturg
szakra. Ja, de akkor mégiscsak a dramaturgia, hát igen, mint a színházhoz való.
Én ezt nem én csináltam ezeket.
Ez hogy történt?
Hát
volt valaki kívül magának, ki irányított?
Igen.
Ezt magyarázza el.
Egy zseniális, komolyan zseniális középiskolai tanárnő, aki nagyon fiatalon elhunyt, Bazsó Júliának hívták, ő és a Kárpáti Péter, de hogy a Kárpáti találta ki, vagy aki azóta nagyon jó író, és dramaturg és tanár.
De ő osztálytársa volt?
Másik osztályba erre, de egy év folyamba.
Uh-huh. És tehát akkor így a Péterrel együtt tanította magukat a Bazsó Júlia?
A Júlia őt nem tanította, hanem a Júliának egy vezető tanár volt, Kovács Endre, a Kovács Jancsi nevű karmesternek az édesapja tanította ott őt, és mi szerintük valahogy úgy szorosan voltak, és akkor ő kitalálta ezt az egészet, hogy próbáljuk meg. És akkor elmentünk mind a hárman.
Felvételizni?
Igen.
A Júlia is jött, tanár?
Jött, igen, második fordulón el ott hagytam, mondta, hogy ez nem komoly intézmény.
Ja, tehát ő is próbálkozott.
Persze.
Értem.
És nem találta komolynak a helyet.
Pedig jó lett volna, ő is alkalmas lett volna?
Mindenkinél okosabb volt.
Tényleg?
Persze.
És miért halt meg ilyen korán?
Magánügy.
Jó. Akkor nem magánügyezünk, hanem közügyezünk, mert azért abból aztán közügy lett, hogy dramaturgként végezte el a főiskolát.
Igen.
De az, hogy rendezni, ugye Nyíregyházán először, az is felmerült, de hogy színészként azt, is fellépjen.
Ahhoz sincsen semmi közöm. Az, hát mert az választás kérdése szól, hogyha valaki nem iskolába kerül, és akkor, hanem nem piacra kerül, akkor Esztergáros Károly forgatott Riddle ezredesről egy filmet, tehát ő előbb csinálta, mint a Szabó, Bárdi György főszereplésével, és már forgott. Mert forgatott egy főiskolás fiú, és akkor, ő folyoson, Szentkirály utca, ott látott meg, és akkor, tulajdonképpen neki köszönhetem. Az Esztergály is felesége, ott ő tanult, aztán vágószakon, és akkor, hogy kiszúrt, hogy itt van egy szép fiú, és akkor kihívtak dolgozni oda, de lehet, hogy előtte már volt a Sólyom Andrással valami rövid film, de azt hiszem az Esztergályos az nekem jó éget be legjobban, én nagyon sokat tanultam tőle, nagyon sok munkát adott nekem. Nem úgy tanultam tőle, hogy ő tanított volna bármire, hanem amit mindenkinek kívánok, hogy kamera előtt lehet. Nagyon sok napot eltölthettem kamera előtt. Nem feltétlenül tudtam, hogy ott mit kell csinálni, csak hogy viszonyba kell lenni a kamerával, és valahogy ezt hogy valahogy bele kell lenni.
Mit tanul meg az ember, ha így kamerával szemben
hát, ül, áll? Vagy... Próbáljon saját maga lenni. Ezt így nem mondja akár, hogy csak mondom attól, hogy én vele nagyon sok napot eltölthettem forgatásokon, és akkor közben az igazi nagy dolog az a Kárpáti Péter édesanyja, Bíró Zsuzsa, nagyon-nagyon csodálatos dramaturg, szerintem ő dobott be, most utólag úgy derült ki a Sándor Pálnak a Szerencsés Dániel.
Igen, az volt az első film, amiben szerepel.
Igen, nagy játékfilm.
Az bízta nagyon azt a forgatást? Szeretett benne lenni?
Nagyon.
Az egy elég különleges
nagyon,
film.
Nagyon. Rudolf Péter mellé kerestek ő már megvolt, egy fiút, és minden te borzalmasan nehéz, szóval féltem én, mint a tűz, de hát nézze, csupa híres színész van ott, hát senki vagy, hát egy amatőr srác vagy ott, és
az kínos, vagy jó, vagy? Az kínos, vagy jó, vagy esélyt ad, vagy mi gondolkodik?
Hát, hogy a Palinak, hogy neki, nem is tudom, hogy akarok hazudni. Hát, hogy ő berak ilyen olyan helyzetekbe,
és
ő neki jó legyen, hogy jót választott.
Meg volt elégedve a Sándor?
Nem, hazaküldött egyszer, mert nem tudta megcsinálni valamit, és nagyon kínos volt. Nagyon-nagyon-nagyon kínos
volt. Ez rémes lehetett.
Hát, rengeteg ember ott van, és nem tudta megcsinálni valamit. Fel kell mosni a padlót, és valami bonyolult barátság felépül a Rudolf Péterrel, és nem. És akkor másnap reggel megment. Uh-huh. Ő nagyon sok jót adott nekem ezzel.
nem adta föl soha, tehát amikor két kudarcok voltak, nem a Sándor Pál, hanem ja, Zsolt és Sándor. Nem, hanem ha valami nem sikerült, akkor nem begubózott, és azt mondta, hogy na jó, akkor nem csinálom, hanem akkor újra nem és újra értem, próbálkozott.
Nem ez volt a, nem, nem, nagyon sok rossz is volt, de onnantól kezdve, hogy elkezdtem rendezni, onnantól kezdve, akármilyen rossz volt, akkor is szerettem csinálni.
Azért kérdezem ezt most, mert rám óriási hatással volt az a nyílt próba, amit láttam a Budaörsi Színházban. Igen, most előbb elmondom, hogy Zsoltér Sándorral beszélgetek a Dobszerdában, mielőtt folytatnám ezt a gondolatot, mert hát ha valaki nem ismerné fel a hangját, amit sajnálnék, de érdemes. Tehát, hogy a Budaörsi Színházban a következőt engedte meg a nézőknek egy alkalommal, akiket ez érdekelt, hogy bemehettünk egy nagyon kezdeti stádiumban lévő állapotot meg nézni a Mindent anyámról című Almodóvar film adaptációból, amit ott rendezett a Budaörsi Színházban, és amit most mutattak be, és azt láthattuk, hogy hogyan bánik a színészekkel, hogy hogyan kezeli őket, hogy a színészek hogyan kezelik a rendezőt, hogy mennyit enged nekik, és mennyit vár tőlük, rengeteg minden derült ki az én számomra, kicsit úgy éreztem magam, mint hogyha kukkoló lennék.
Hát, de az.
És el is szégyeltem magam akkor, amikor valami nagyon nem sikerült.
Én azt hiszem, ezt csak Magyarországon csinálják, ezt a nyílt próba műfajt. A világon sehol.
De ez nagyon jó dolog, nem? Vagy nem tudom, a színészek ezt hogy veszik?
Megoszlanak a vélemények.
Maga miért csinálta ezt?
Hát, mert meg kell. A színház elvárja. Ez egy feladat, ezt meg kell oldani.
De hát nem a maga ötlete, hogy ezt megcsinálja?
Nem, ezt minden színház csinálja évek óta. Ez egy promóció szerintem.
Én azt hittem, hogy ez Zsoltér Sándor de saját hogy? Ötlete, mert de egy hogy? Kicsit olyan is volt. A darabban is van tulajdonképpen ennek replikája, hiszen vannak visszajátszások.
Igen, de ez egy speciális darab, de ezt bármilyen darabban megcsinálják. Tehát a vidéken is csinálják, azt hiszem, de az összes majdnem az összes fővárosi színház csinálja.
Jó, azt, hogy nyílt próba, hogy bele lehet látni, hogy hogyan rendez a rendező, oké, ez nagyon kedves dolog. A Fischer Ivánhoz is el lehet menni meghallgatni a próbáját, amikor a zenekar játszik, de én itt úgy éreztem, hogy különös szerepe volt ennek a nyílt próbának, de én bebeszéltem akkor ezt magamnak.
Nem, szerencsés volt, nagyon féltem tőle, nagyon-nagyon tartok az ilyentől, és valami szerencse volt. Szóval, hogy a Spolarics Andrea és a három fiatal az valahogy összezárt, és azt éreztük, hogy nem, szóval egyikünkben sem volt az az ambíció, de ezt én nekik köszönhetem, a színészeknek, hogy nekünk szórakoztatni kell, vagy viccelődni kell, vagy mulattatni kell az embereket, hanem hát, hogyha itt vagyunk, akkor vegyük komolyan, és akkor a vegyük komolyan az annyit jelent, hogy hát akkor végezzük a dolgunkat. Tehát, hogy ne álljunk le, ne mondjunk külön vicceket, külön humoros történeteket, hogy kacagtassuk az embereket, ha kell, hanem hát akkor csináljuk.
Hát és csináltam.
De ez egy nagy, nagyon nagy szerencse volt nekem ebből már rosszabb.
Rendben van, de akkor azt engedje meg nekem, igen, hogy én visszamenőleg úgy érezzem, hogy engem valamiről felvilágosított ez a helyzet, mégpedig arról, hogy milyen kapcsolat van a színészeivel, és ez egy intim dolog,
igen,
amit most itt közzétett. Ezért igen, aztán én nagyon értékeltem ezt a gesztust, akkor ezek szerint nagyon sokan csinálják hasonlóképpen.
Nem tudom, hogy csinálják, mert mások, én nem voltam jelen. Tehát, hogy csak videókon látom ezt, vagy tudom, hogy ez egy kötelező, és akkor az értít, hogy ez úgy értem csak, hogy ki milyen szabad lelkű, mennyire vidáman, vagy viccesen tudja ezt csinálni, hogy ez ennek megfeleljen. Nekünk valahogy hirtelen, hogy úgy négyen voltunk, az hirtelen valahogy azt éreztem, hogy akkor abban a pillanatban, hogy elkezdődött, hogy én komolyan veszem ezt a feladatot, és úgy éreztem, hogy ők is komolyan veszik, és akkor ezért jó,
igen,
volt.
Igen, de akkor meg is tudtam azt, hogy amikor maga komolyan vesz valamit, mint ahogy általában úgy gondolom, hogy komolyan, igen, veszi az életet, meg a színházat, meg a közönséget, igen, akkor abból valami olyasmi jön ki, amiből rávilágít a bizonyos titkokra, vagy trükkökre, vagy nem is tudom. Tehát én megértettem egy pár dolgot, és akkor most jön az én alapkérdésem az Almodóvar filmről,
igen,
ugye a Mindent anyámról, ami a 90-es évek kultfilmje volt.
Igen.
És amiben olyan témák szerepeltek, amik addig nem nagyon érintett témái voltak legalábbis a magyar közönség számára bemutatott filmeknek,
igen,
hogy ez most hogy került a maga látókörébe, miért döntött úgy, hogy ebből darabot csinál, ha maga döntött, és hogy igen, szóval mi van ennek a hátterében?
A Berzsenyi Ádám, a Budaörsi Színház igazgatója ajánlotta ezt a darabot.
Igen?
Igen, ha teljesen egyenes vagyok, akkor most majd próbálok egyenes lenni, akkor...
Azt bírom.
Én is. Akkor... Hát Samuel Adamson nevű angol író írta ezt az adaptációt, igen, tulajdonképpen bemutatta az Almodóvárnak is, tehát egy külön jogot kapott erre, nem nagyon szereti, hogyha beleturkálnak a cuccaiba. Meglehetősen két lelkűen viselkedett vele. Almodóvár egyfelől nagyon idegesítette a saját ötlet, másfelől meg folyamatosan arra bíztatta, hogy azt csináljon, amit akar. Tehát, hogy egy szabad ember, tehát nem kell szóra minden.
De nem bánta Almodóvár, hogy ebből színházi adaptáció készül?
Hát ez olyan, hogy egyfelől az ember hiúságát legyezgeti, másfelől meg
féltékeny. Szólnak be.
Érted? Szóval nem lehet jól dönteni, de végül is ezt megcsinálta. Tehát ez az Ádám javaslata volt, én azt mondtam, mit lehet ezzel csinálni, ezzel a Gitch-el, és a Gitch-et úgy értem, hogy itt megint valahogy ki kell térnem rá, hogy Jézus Mária, ez kicsit sok. Egy halott gyermek, még egy halott gyermek, egy transz, még egy transz, éces apáca, az kicsit too much. De ez a saját filmjében az egy teljesen más műfaj, ez a saját szubkultúrája, saját kulturális identitása. Legelső filmjétől kezdve apró pici részletekkel ott elmondtam, telerakta, szóval a Tennessee Williams-től, a Truman Capote-ig, a Garcia Lorca-tól a transzokig, a transzvesztitáktól az apácákig, az ápolónőtől, minden apró motivum ott van így úgy, amúgy az első filmjétől kezdve. A testhez való viszony, de hogy ez annyira az övé, és hogy kettő, amit mondtam is, akkor soha életemben filmből nem nagyon sok filmből csinálnak előadást, én soha életemben nem csináltam.
Csodálkoztam is, mert valahogy nem a maga műfaja ez, hogy filmből színházol.
Igen, de hogy most azon gondolkodom, hogy mondjam, vagy nem mondjam, hogy egy öncenzúra beépült. Szóval, hogy azt érzem, hogy ami engem nagyon érdekel, az arra nincs most már, ami engem esetleg érdekelne, színdarab, arra nincs fogadókészség.
No.
És akkor azt gondoltam, hogy akkor jó, akkor ha ez a feladat, akkor ebbe kell belemászni, és a Amrus Mária, akivel 34 éve dolgozunk, elég gyorsan, nem gyorsan, szóval valahogy lett valami erős képe erről, és akkor azért én egész nyáron hadakoztam, hogy ezt hogy.
A tükrökkel alakoztam?
Hát ez egy négy mobil szobor tulajdonképpen, három alapformával, körrel, háromszöggel, és lekerekített sarkú négyzettel, és 33 helyszín, és én úgy éreztem, hogy a nézők imádják, hogy látják a kis öltözőt, meg a kis tűzfalat, a kis szobát, a másik kis szobát a színház előtt, színházban. Na most ez ugye, szóval nem semmilyen értelme nem volt hajlandó 33 apró pici kis miniszínpadot elképzelni, meg ide tolom, oda tolom. És akkor, de akkor ezt hogy? Tehát, hogy fogunk ehhez az egészhez hozzá? Akkor a szöveget átbogaráztuk a Máriával, hogy csinálunk egy újat.
De nem
írtunk bele, hanem hogy a szöveget, hogy végigrágjuk, és akkor angolból csináltunk egy új szöveget, és nem mást, hanem újat, ami ahogy az ember megtanulja, de akkor is nagyon zavarosnak tűnik az egész szerkezete, mert a filmmel ellentétben, ahol a csodálatos fiatal srác meghal a film elején, és akkor lemegy a film, az egész kanosszával, kálváriával, mindennel. Itt meg ugye egy stikli van, hogy a srác írja ezt a darabot.
Ezt maguk tették.
Nem, a Samuel Adamson találta ki.
Ja.
De akkor ezt hogy csinálod? És a Juhász Vince, aki tanítványom volt, aki rengeteget dolgozik ott, és sokat játszik, tulajdonképpen azt hiszem, csak majd előadásokon fogja tudni összerakni, hogy nem a színpadon töltött X perc számít, hanem hogy lehet meg egy alkotói attitűdöt, hogy lehet megeleveníteni szöveg nélkül. Valahogy valami idegrendszer kell hozzá megfigyelem, hogy én azt figyelem, hogy milyen történetet írtam anyámnak, és milyen irtózatos helyzetekbe hozom őt, hogy egyáltalán eljusson oda, ahova el kell jutnia. Tehát szerezze meg ezt az autogramot, amit én nem szereztem meg a világhírű színésznőtől. úgyse fogja elmondani, milyen volt az apám, tehát találja meg valahogy az apámat. És ez az apám, hát az aztán utána azzal, hogy ő hogy szembesül, vagy hogy nem szembesül, hogy ez egy transzéces ember. Hát most 99-ben, hát nyilván semmi nem volt erre kész magyar színházban.
De még a filmhez se igazán.
Hát dehogy nem, hát ezek a témák nem szerintem tabu. Most meg másért nagyon nehéz.
Ez az.
És akkor ebben valahogy aztán így csikorgatod a fejedet, aztán úgy neki fogsz. És akkor onnantól kezdve már csak a színész, szóval a színész a partner.
Aki nem látta a filmet.
Igen. Hogy azt tudja követni?
Hogy azt tudja el vajon
nem követni. Tudom, beszélgetnem kellene velük, de majd biztos lesz, hogyha visszajutnak.
De nem találkozott olyannal, aki...
Aki nem látta, és nem azt mondja, hogy egy időszót nem ért belőle.
És nem érti.
Hát nézze, két előadás volt. Volt egy főpróba, jó az közönség, meg bemutatom meg egy második előadás. Én el vagyok a saját bajaimmal, hogy nekem mit kéne még ott csinálnom. Nyilván vissza fog jutni majd valami, hogy valaki hol akad el. De ez ilyen, inkább olyan, hogy szerintem, hogyha hagyja nézni, de én mindig is így képzeltem, aztán összeállnak a szálak, de három nagyon nagy szálat kell felvennie a történetnek, ahogy ezt fonogatja ő, és aztán majd valahova kifut.
Azért borzasztó érdekes ez az egész, amit mond, meg amit csináltak is, mert tényleg azt gondolja a napjaink folyamatos, legerősebb kérdései belekerültek,
hát,
anélkül, hogy akarták volna.
Hát igen, ez vicces, amit
nagyon,
mond, igen.
Nagyon
mert valószínűleg nem is lehet tudni, hogy így, tehát, hogy előbb megtörténik valami, és aztán, hát is akkor a kór utol éri.
Így van, pontosan, ezt akartam mondani, igen. Majdnem szóra, és hogy az embert olyan dolgok foglalkoztatják ma, amik biztos, hogy a 90-es években fel sem merültek, a transzneműséggel kapcsolatosan mennyire sok új információnk van, a viszony ehhez az egészhez, egy anya szerepe, akkor a család, mint fogalom, a test, ahogy mondta, a szervek, a halál elfogadása, a halál nem elfogadása, a prostitúció, és hát most hadd ne soroljam fel, már soroltak hát párat ezek közül. Tehát rengeteg van benne, az ember ki is szedegetheti, akarja belőle azokat a dolgokat, amik hozzá éppen valamiért közelebb állnak. Én csak azon gondolkodtam, hogyha ezt a darabot most valaki megnézi 2025-ben, igen. vagy 26-ban most már, majd, mert más szerintem nem nagyon van előadás, még van, hogy akkor vajon azt szűri ele belőle, hogy na, ez a fickó azért vette ezt most elő, mert tele vannak az újságok,
a transz,
szokkal, meg a nem. genderrel, meg
ja, igen. a... Ja, értem a kérdést. Ja, nem, de nekem is eszembe jutott ez nyáron. Hát minden más szerettem volna, csak hogy divatos ne legyen.
Tudtam, hogy ezt fogja mondani, mert maga pontosan
mert,
ilyen.
Mert hogy ez itt így be akar szólni ide vagy oda. Olyan, szerintem olyan nehéz szerepek vannak benne, az egésznek a Tennessee Williams vágyvillamosa, a szíve.
Igen.
Van az Esteban szíve, a darab szíve, meg a Tennessee Williams.
És azt is ismerni kell, mert valaki véletlenül
hát
nem
ismerni. Baj, ha is, nem baj, ha ismeri az ember, de hát véletlenül ott játszották két évig. Most, tehát hogy a budaörsi közönség nagy része talán látta. Nekem személyesen egy nagyon-nagyon mély viszonyom van hozzá a Radnóti miatt, ahol a Kovács Adéllal, a Petrik Andrával csináltuk. És
a Radnótiban csinálták, igen.
Igen, és ez nekem nagyon komoly volt. De a Covid előtt, 10 éve azért, vagy több, több mint 10 éve. De az egy nagyon nagy meló volt, és szóval nagyon komoly volt, és azt hiszem, hogy az, ha mondhatom én itt, nincs itt az Adél, de hogy talán neki is a pályáján.
Blanche
Dubá volt, a Patrick Andrea meg a Stella, aki most itt is játszik, csak egy másik szerepet, és azzal úgy voltam, hogy bosszantott, vagy ilyen, nem jó ez a szó, bosszantás.
Dühítette? Dű
volt bennem, hogy miért gondolják, hogy ezek olyan egyszerű és primitív darabok is, tehát gigítsek, és akkor ez nem egészséges színház, ilyet nem tűz műsora. Nagyon sokat dolgoztunk a szövegen ott a Máriával, és nagyon sok munka is volt a színészeknek. Az egy megépített, nagyon, nagyon erős konstrukció, ilyen értelemben ez az egyik szíve ennek a adaptációnak, de ez az adaptáció ugye rengeteg minden mást is elindít, korán sem olyan mélységgel, korán sem, nem mélységről van szó, nem mélységgel, alapossággal, mert más a dolga. Itt valahogy el kell menni a gyerek szívér valahogy a pokolba, hogy ezt újra össze lehessen ragasztani, amit össze kell ragasztani. De amikor csináltuk, az volt az alapélményem, hogy hogy, és azt hiszem, hogy talán a színészeknek is, hogy nagyon-nagyon nehéz ezeket megcsinálni, ezeket a szerepeket. Most a megcsinálni ne úgy érsi, hogy a rántottát, hanem hogy mindenedre szükség van. Tehát arra a magatartásra, arra a technikai tudásra, arra a világnézetre, arra a láthatatlan munkára, a látható munkára, hogy túlselendülj, alá se becsüld, ne véleményez, ne is ítélkez, embert is csináljál, mégis ennek a teatralitásával valahogy együttműködj, mert végülis csak egy színházba játszódik az egész, ha belegondol az ember, egy színházba ír egy gyerek egy darabot az anyának. Most ez kicsit zavarosnak tűnik, a lényege az
is egyébként
lenni.
Egy kicsit zavaros, de az nem baj.
Ez élet is zavaros, az is sima. Hát az is kiszámíthatatlan, hogy kivel találkozol, hol találkozol, mi történik. Itt egy kicsit olyan fú, kinyílik az ajtó is pont azzal, meg pont azzal, de pont azzal, de hát ez mégis ennek nincs köze a valósághoz, ez összesűríti, és pont attól lesz valóságos.
Amiket elmondott, hogy itt mit kell a színészeknek.
Szerintem nagyon nehéz
tudniuk,
szerepek.
Rettenetes nehéz. Az jutott eszembe, hogy biztos tanít még, ugye, az SF-én.
Igen, de nincs osztályom már.
Már nincs osztálya, nincs. De még bejár óraadóként?
Nem, báb színészeknél vagyok, mestersétanár.
Igen? Minden esetre még tanított. Színész, tehát, hogy valószínűleg azt, amit most elmondott, azt tanítja ott a diákoknak,
nagyon nehéz,
nem?
Nagyon nehéz ez már, mert...
Miért?
Hát 40 év korkülönbség a sok.
Aha. És nem hisznek
nem
az öregeknek?
Kérdés, nem, ez nem hitkérdés, hanem hát nekem sokszor emlékeztetni kell magamat, hogy 18 évesen én mit fogtam fel abból.
Mi volt az akkori főiskola magának? Kire emlékszik úgy, mint aki meghatározó volt?
Nem így emlékszem, hanem hogy én azt gondoltam, hogy én azért mentem, hogy felvettek, hát az is olyan hihetetlen volt, és...
Pedig azonnal felvették.
Igen, igen, de hogy nekem ott, én nem értékeltem őket, tehát én nem voltam túl okos, nem végeztem el bölcsészkart, nagyon sok osztálytársam már túl volt egy bölcsészkaron. Nekem nem véleményem volt róluk, hanem hogy én nagyon igyekezni akartam, mert számos dolgotról fogalmam se volt, nem is tudtam, el kellett kezdeni írni, rendszeresen bemutatni, felolvasni mások előtt.
Keményebb volt akkor a főiskola?
Nem keményebb más. Hát nyilván még mi is mások voltunk, és aki voltak sokkal viccesebb vagy ironikusabb osztálytársaim, bennem nem volt ilyen. Hát nekem így, ha komolyan kérdezi, akkor az Osztovics Levent, mi mindenkire emlékszem, de hát mély nyomot hagyott ő, vagy a Szőlős Éva, a művészettörténet talán.
Ungvári Tamás.
Ungvári, ő is mély nyomot hagyott a maga módján, elég súlyosat. És, igen, de én nem...
Kirúgatta, vagy mi volt az?
Én nem rúgatott ki, nem adott diplomát.
És miért nem?
Nem tetszett nekem, amit írtam.
De aztán valahogy mégis.
Két év múlva megírtam egy másik témát, és akkor azt odaadták a folyosón. Yeah. Más motivációi voltak a Tamásnak, szerintem nem gondolkodtam ezen is egy osztálytársnőm felvilágosított 30 év után, hogy ott mi történt.
Nem láttam észre.
És semmit nem láttam át, ezt értsem.
Nagyon naív volt? Vagy
igen,
nagyon...
azt hiszem naív, meg olyan, aki naív is szeretne lenni.
Ma is ilyen?
Ilyen.
Naív. Szerintem ilyen?
Hát olyan anarchista, idealista. Te vagy
ami
idealista,
mit
anarchista.
Akkor pontosan?
Így. Nem láttam én át mozgató rúgókat, és a főiskola felétől kezdve annyit forgattam, amikor már két éve oda jártam, hogy akkor valahogy, akkor szerintem elég egy hülye magatartás lett bennem, hogy hát ez nekem majd akkor, ez nekem nem is annyira fontos, hanem majd ezek a filmek majd lesznek.
Nagy képület?
Rosszabb.
Mi?
Hát önáltatás, valószínűleg valami önáltatásban éltem.
Mikor derült ki, hogy ez nem
stimmel? Hát nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan, mert hát ezek elfogynak, mert az arcod hirtelen már nem olyan másmilyen, és akkor az arcod kapja a munkát.
Uh-huh. És akkor már nem ugyanaz az arc, akkor,
hát akkor nem kell.
Kell. Persze, akkor nem kell.
Persze.
Azt átélte sokszor, hogy nem kell?
Persze.
Tényleg?
Hát persze.
És ez borzalmas?
Hát de miért kinek nem?
Elhiszem. De csak ki akartam húzni valami.
Ja, mint hogy mint egy ilyen, mint piaci, mint zöld paprika, nem kellek senkinek. Persze.
És És akkor mit csinál az ember ilyenkor?
Hát mit csinál? Sír, panaszkodik, átkozódik, önmagába keresi a hibát, aztán megy tovább.
Azt tudom, hogy nagyon meghatározó, azt hiszem 10 év volt, vagy még több, amit Gál Erzsébet töltött, felesége igen. volt. Gál Erzsé,
élettársak voltunk.
Élettársak voltak. Igen. Ő egy nagyon különleges színésznő igen. volt, de nem eleget tud róla, azt hiszem, a közbeszédben nem sokat szerepelt. Vajon miért nem? Mit nem vettek észre?
Hát azért, mert nem a közszínházban dolgozott, hanem a Fodorék csoportjában, és
a stúdiókában,
és a közszínházaknak akkor is primátusa volt 80-as, 70-es, 80-as, 90-es évek. A 90-es évek már szólnátok ezen nem annyira, de addig igen, de akkor ő már rendezett. Én azt hiszem, hogy ő tisztában volt, hogy a Wojceknél tovább ő nem, tehát nem tud tovább menni, ezt a színészt nem engedheti meg magának.
Mert?
Hát egy, nem ért máshoz, kettő, nem tudja elhagyni a pályáját, szóval nagyon kevés színész tudhatja azt, hogy most ez az, aminek a széléig el lehet menni.
Ezt nem pontosan értem. Hogy ez a legnehezebb
munka. Az a legnehezebb munka, amit megcsinált, és a legjobb. És onnantól kezdve
e
felé nincs út.
Uh-huh. Tehát ez olyan, mint a Tar Béla, amikor megcsinált az utolsó filmjét.
Igen, de az egy egész hosszú életben a színészet, az meg más, hogy ott realizmus szintjén eddig lehet eljutni, mármint a nagyon-nagyon magas színvonalú realizmus szintjén, és van, aki utána akkor ezzel békében van, és ezt csinálja élete végig, így úgy amúgy kicsit tekergeti, mint a Rubik kockát. Ő meg ez nem érdekelte, még akkor valamit játszott, és rendezni akart. És akkor Nyíregyházán dolgozott, mint színésznő.
Igen.
Hát valamiből meg is kell élni, de őt egészen másfelől érdekelte akkor már a színház, tehát a rendezés érdekelte.
És mit kapott tőle? Mert azt olvastam, nagyon sokat.
Hát minden.
Mindent?
Hogy elkezdtem jelent? Csinálni. Hát én nem csináltam volna semmit.
Ennyire befolyásolható volt, igen. vagy ennyire erős hatásoknak
igen.
volt kitéve?
Igen, nagyon erős emberekkel találkoztam, és azok nagyon, nagyon komoly és nagy hatást tettek rám. Igen.
És amikor és elveszítette Erzsit, akkor úgy érezte, hogy nélküle ez nem fog menni? Vagy azért addig már olyan felnőtté vált, hogy megvolt a megfelelő muníció ahhoz, hogy tovább...
Nem volt ott semmi, hát csinálni kellett.
Hogy?
Hát vagy elpusztulsz, vagy csinálod. És akkor úgy alakult, hogy...
Felmerült az elpusztulsz?
Nem úgy merül föl, hát eldől az ember, hát mint egy
bábú,
vagy semmi. Tehát, és akkor elég sok munkám volt, és akkor azt csináltam. Egyiket a másik után.
Abba bele lehetett vetnie magát. Nyilván. És azt is gondolom, lehet, hogy ez nem innen származik, csak ezt én következtettem ki, hogy az a metódus, amivel dolgozott és dolgozik, és igen. amennyit én ismerek abból, amit igen. csinált, nem mindent, de igen. elég sok mindent. Az az érzése az embernek, hogy mindig úgy nyúl egy új feladathoz, hogy azt darabokra széttöri.
Szeretném, de nem mindig sikerül.
És egyenként rakja össze.
Nem mindig sikerül, sajnos.
De ez szándék?
Én így tudom megérteni. Így dolgozom az Ungár Júliával, aki 20 éve, de a Mária, aki a díszlettervező, az ő látásmódja az valami annyira, azt nekem fel kell fognom, meg kell, magamévá kell valahogy tennem. Én így tudok, és akkor innentől kezdve meg utána minden a partnereken múlik. Tehát teljesen mindegy, hogy én hogy készülök föl, vagy hogy nem készülök föl. Általában megpróbálok azért, illetve inkább 90%-ában. De csak attól függ, hogy csak a színésztől függ.
Nem nagyon tudom. Érdekes, hogy mennyire mások függvényének tekinti saját magát. Ez nem egy önlebecsülés?
Hát de ez egy együttműködés, nem?
Az világos.
Tehát, hogy másképp nem lehet ezt csinálni. Tehát én nem tudok olyan robot színházat csinálni, hogy én valami nagyon okosat kitalálok abban, vagy szépet, és abban ott mozogjanak emberek ide-oda. Csináltam ilyet szerintem, de akkor is zseniális, akkor is iszonyú komoly csávokkal, meg nőkkel találkoztam. Hát hol elfogadtak, hol nem, de most meg már nagyon-nagyon régen semmi más nem érdekel. De ezt nem tudom jól elmondani. Nem, tehát az az ember, aki ott van, valami embert mutasson meg, és ebben, ha tudunk, akkor működjünk együtt. Tehát minden más az untat, és már megértem, mert türelmes, nem vagyok türelmes, de törekszem nagyon a türelemre, hogy nem ellenemre nem csinálja, hanem ő olyan a mennyiségű akadályt támaszt magának, hogy én abban nem tudok segíteni. Tehát minden akadályt én nem tudok elsöpörni az útjából, ő neki akadályokat kell letennie, és ettől aztán valami, nem tudom, valami mutogat valamit, de nem tud viszonyt teremteni a munkájával, vagy a dologgal.
Akkor ez magát nem tudja.
Nem lehet segíteni.
Ennek köszönhető vajon az is, hogy Magyarországnak majdnem minden színházában dolgozott?
Nem, Dunántúlon nagyon kevés helyen voltam.
Jó, bocsánat, ezt eltúloztam, de arra akartam volna utalni, hogy nagyon sok olyan helyzet volt, hogy egyszer csak megcsinálta, szuper volt, siker volt.
Nem
aztán,
hívtak vissza.
És aztán nem hívták vissza, és egy újabb.
Hát de ez, nem, most nem, mert minden vicces
dolgokat. De nehéz fickónak számít?
Nem, hanem szerintem jó, van, amikor igen, de nem, úgy nem, mert nem nincsenek hatalmi igényeim. Tehát nem akarok igazgató lenni, nem akarok, azt hiszem nem bújtogatom a társulatot a vezetőség ellen, szóval nem, tehát ilyen típusú baj nincs. Hát nyilván nehéz lenyelni. Meg valami ijegység, hogy jaj, az most akkor majd mi lesz, vagy hogy esetleg a nézők mit mondanak. Hát szerintem a nézők azt mondják, amit látnak, ahhoz szólnak hozzá, tehát nekik úgy, de volt, amikor hálásnak kellett lennem, hogy bátor volt az igazgató.
Például?
Hát ez furcsa lesz ez a példa, a Bodolai például bátor volt velem Kecskeméten.
Na.
Hát, de nem, majd mindegyik bátor volt. Marton László nagyon bátor volt velem a Vígszínházban.
De konkrétan mi az, amit engedett, amit egyébként más nem engedett volna?
Hát beengedett a nagyszínpadra.
És ez miért volt akkora bátorság?
A Vígszínház nagyszínpada? Hát felépítette az egészet, beengedett a stúdióba, egy Eszterházi darabbal, még egyszer kellett stúdiót csinálni, még egyszer kellett Pesti Színházba, és annak ellenére, hogy megbuktam a Pesti Színházba, beengedett egy Brechtel a Szecsuánival a nagy színpadra. Hát akkor se Brechteket toltak a Víg Színházban, megengedte a Kaukázusi Krétakör, felajánlotta a Kék, a Materlink Kék Madár című darabját, amilyet az orosz színházak 80 évig játszák Stanislavski előadását, 200 szereplős, és mondtam, hogy ezt a Harkányi Endre fogja játszani, meg a Menzelver a 8 éves, meg a 7 éves szerepet, és akkor csodálatosan elnémult a telefon másik végén, hogy majd visszahív, de megengedte.
És egy ragyogó előadás.
Aztán nem játszott el, mert visszaadta.
De egy ragyogó előadás.
És a Bőrcsök játszotta. Nem, szörnyű volt, hogy felálltak az emberek, és elmentek.
De nem volt szörnyű.
De szörnyű volt, mert felálltak nagyon sokan, és elmentek, mert idős aktmodellek voltak a színpadon, és na hát a test. Szóval, hogy szerintem én nem beszélek másról most, mint akkor. Akkor ki voltak rakva ezek a nagyon, nagyon csodálatos emberek, akik le kell rajzolni valakit egy képzőművészeti főiskolán. És olyan érdekes volt látni, hogy az emberek hogy borzonganak meg attól, amivé válnak, vagy amik lesznek, vagy amik éppen azok a nézőtéren, hogy akkor ezt nem. Hát ez már nagyon régen volt, és hát ebbe sok minden nem változott.
De akkor ezek szerint
igen?
Mégiscsak az történt, hogy megcsinált jó néhány dolgot, és aztán egyszer csak már nem kérték.
De ez normális, szerintem. El is unják az embert, meg új embereknek is kell jönni, vagy kényelmetlen lesz, vagy nem tudom. Velem, szóval ő nagyon...
Hát, ott érezte a legjobban magát a végben?
Nem, sok hol? Helyen jól éreztem magam nagyon.
Hol nem érezte jól magát?
Nem mondom meg.
Akkor nem faggatom tovább, mert nagyjából a műsorunk végére éltünk, de annyira szeretném, hogyha még elmondaná, hogy a most elkövetkező napokra mik a tervei, ha ez nem magánügy.
Sirállyal kell foglalkoznom. A Fehérváron, Székesfehérvári Színházban, ha minden igaz, akkor január 6-án elkezdjük a Sirályt, Csehov Sirályát, és akkor azzal foglalkozom.
Azzal nagyon kemény dolog lehet foglalkozni. Karácsony nincs is?
Milyen értelem, hogy
hát, hogy ünnepel, vagy
mi?
Nem, hanem megyek. Hogy kicsit kikapcsol.
Hát megpróbálok.
Semmi terv?
Nem, az úgy jöjjön magától. Ja, hogy így elutazni, vagy valami?
Hát, vagy bármi, hogy nem dolgozik akkor éppen.
Ja, nem tudom.
Soha nem fordul elő, hogy nem dolgozik?
De, hogy nem. De azokat nagyon irigylem, akik, tehát hogy mit tudom, akkor itt van, mit tudom én, 5 nap, és akkor fogják magukat, felkerekednek, és elutaznak valahol, és tehát kimetszenek valamennyi időt.
És soha nem csinált ilyet?
De ehhez segítséggel tudom.
Ja, akkor bízom benne, hogy lesz segítség.
Remélem én is.
Nagyon köszönöm, hogy bejött most így ezekben a napokban Zsótér Sándorral, beszélgettem a Dobbszerdában.
Köszönöm szépen.
Hú, ez egy érdekes beszélgetés volt nekem legalábbis.
Nekem is.
Remélem, hogy jól érezte magát.
Jól.
A mai műsorban Laj Viki, Wagner András, Mátyus László, Lőrinc Csaba, Rózsa Egyi Gábor, Studer Dániel, Horváth Ádám és Turi Lui is segített nekem. Nagyon szépen köszönöm az ő segítségüket, különösen ilyenkor megható, hogy még a karácsonyi napokban is hajlandóak a Klubrádióban keményen dolgozni, úgyhogy külön köszönet, és önöknek pedig nagyon szép estéket, napokat az elkövetkezőkre. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra.
Dobbszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.